Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast 6. adásában. A mai alkalommal olyan kutyákkal találkozunk, akiket a mai napig feladatokra használnak speciális esetekben. Vendégeim Milus Márta szarvasgombász, a Doggy Dog szarvasgombász kutya kiképzője. Hajdú Tamás Törzs zászlós, a rendőrségi oktató és kiképzőközpont kutyakiképzője, és Újhelyi Tamás, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatója, kinológus, vadász és szagláskutató. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dogsban.
Szia!
Márti, az első kérdésem hozzád szólna, talán ez a legenyhébb téma itt a sok között, amikkel érkeztetek hozzám. Szarvasgombász vagy, de hogy ezt kutyával végzik Magyarországon, ugye? Tehát, hogy nem mehet ki az ember csak úgy kaparászni a földbe. Te hogy lettél szarvasgomba kereső kutya tulajdonos és szarvasgombász?
Igen. Egyébként hozzád azzal kezdeném, hogy máshol is kutyával keresik a szarvasgombát, és Magyarországon törvényileg csak kutyával lehet szarvasgombát keresni. Mindenki ezt a disznós elméletet kezdi nálam, amikor így tudják, hogy szarvasgombász, meg tudják, hogy szarvasgombászom, nem jó disznóval szarvasgombászni, nem is lehet. 14. Lajosnak az unokája volt az első királyi sarj, aki Párizsban már kutyával szarvasgombászott, tehát. Én azért lettem szarvasgombász, mert hát itt van Pannika, aki most már eléggé öreg lány, mert 14 éves, és szerettem volna boldoggá tenni őt, és hát ő egy ilyen szimatolós kutyus, és kerestük azt az elfoglaltságot, ami megfelelő számára. Ugye elkezdtük a nyomkövetést, nagyon jó volt nyomkövetésből, de ahogy lekerült a nyom végére a jutalomfalat, onnantól elromlott a munkája, már nem ment végig szépen a nyomon, hanem már ahogy érezte, úgy ment a jutalomfalatra, meg hát a nyomkövetéshez elég korán kellett kelni. Aztán folytattuk a mentrailinggel, ugye, amiben egy angol vérebbel, meg a pandival mi kerestünk eltűnt embereket, ami viszont kicsit sem lélekemelő, sőt azt mondom, hogy lelkileg nagyon megterhelő, végképp, hogyha nyom végén nem egy élő ember talál a kutyagazda páros. És akkor jött az, hogy hát akkor megtanítom szarvasgombászni. De nem nagyon találtam úgy senkit, aki ezt erre képzett volna, úgyhogy elkezdtem én U-vitaminnal, szarvasgombával, és kiderült, hogy nagyon tetszik neki, és nagyon szívesen csinálja.
Ez honnan látszott, hogy alkalmas lesz rá? Vagy ez lutri?
Nem, alapvetően én azt mondom, hogy minden kutya alkalmas rá, amilyen szimatolósabb fajta, tehát mondjuk ami anatómiailag azok a kutyák alkalmasak rá, akiknek mondjuk így az orra nincsen visszanyomva a feje síkjába. Azt mondom, hogy velük se lehetetlen szarvasgombászni, csak hát ugye nehezebb történet. Tehát nekem két bígölöm van és egy hannoveri vérebem, azért van nekik ilyen lapátfülük, mert ez is segíti a szaglást. Tehát hogyha leborul a fejük, akkor csinál egy olyan szélcsatornán gyakorlatilag, hogy ahogy szalad a kutya, még jobban beletereli az orrába a szagokat. Úgyhogy én ezért kezdtem el gombászni. Pannuska talál szarvasgombát, úgyhogy én hivatásos szarvasgombász lettem. Ő volt az első kutya, akit levizsgáztattam szarvasgombászásra, sőt, ő a VAP szarvasgombász, tehát a vadászalkalmas szarvasgombász munkavizsgát csinálta meg. Noha nem volt soha tervben az, hogy mi valamilyen vadász vonalon induljunk el.
Olyan érdekes, hogy a kutyákat manapság azért nem használják feladatokra, tehát hogy nem az az elsődleges célja általában a tenyésztőknek, hogy valamilyen munkavonal mentén tenyészenek, az nagyon kis százalékban van, és mégis találtok olyan kutyákat, akik akár a rendőrségi kiképzésre alkalmasak lehetnek, Tamás, ugye? Vagy van nektek saját tenyészetetek a rendőrségnél, vagy hogy zajlik ez?
Hát ez egy izgalmas kérdés, igenis eléggé hosszú is a válasz.
Alapvetően, ha a kérdés első feléből indulunk ki, rendőrkutyának nem alkalmas bárki. Bármelyik kutya nem alkalmas rá, ehhez ugyan egyedeket keresünk alapvetően, de megvannak azok a fajta jellegű kutyák, akik úgymond szóba jöhetnek nálunk. Főleg azért is, mert a mi képzési rendszerünk az nem egy ilyen, hát nem ez ilyen hétvégi kutyaiskola feeling, hanem inkább nálunk ugye ez reggel 8-tól délután 4-ig, 3-6-8 hónapon keresztül tart, tehát ez itt idő alatt el kell készülni egy kutyának, szolgálatra alkalmasnak kell lennie. Tehát úgymond mi azokat a kutyákat keressük, akik azokat a fajtákat, fajta jellegű vagy olyan keverék kutyákat, amik ugye bírják ezt a napi szintű terhelést, tehát ez egy komoly terhelés. Úgyhogy itt azért már nagyon sok minden úgymond fajta ki is esik a rendszerből.
És mi marad bent?
Őszinte leszek, azok a kutyák, akiket erre nevelnek kölyökkoruk óta. Erre van úgymond egy idézőjebb egy iparág, aztán az, hogy ez szürke, fekete vagy fehér, ez nem az én dolgom eldönteni. De vannak emberek, akik arra a célból tenyésztenek, szaporítanak kutyákat, hogy szolgálati célból legyenek, úgymond majd, vagy éljék le majd az életüket Magyarországon, vagy külföldön. Tehát ez egyértelmű.
És ez független a rendőrségtől?
Igen, tehát tőlünk teljesen független, hisz nagyon kevés olyan kutya van, ami alkalmas lehet azért, mert otthon felneveli mondjuk, mit tudom én, bárki a családba, megunja egy éves korában, és elhozza hozzánk egy kiválasztási eljárásra a kutyáját, hát ott általában azok a kutyák nem tudják megúrani a nekünk azt a protokoll rendszert. Saját tenyésztésünk már nincsen, korábban volt a rendőrségnek tenyész programja, aztán ez vezetői döntés következtében ez megállt. Most már inkább csak vásárolunk, egy évet betöltött kutyákat vásárolunk amúgy magánszemélyektől, de nagyon ritkán jön az otthon a kertből.
Szándékosan hagytalak így a végére, mert hogy itt a közös mesdje az a szaglás szerintem, akár szarvasgombászásról, akár a rendőrkutyákról van szó, te pedig ezzel foglalkozol főállásban. Jól szagolnak még a kutyák annak ellenére, hogy ezt nem nagyon használjuk, ezt a tulajdonságukat a mindennapokban?
Igen, a kutyák azok jól szagolnak, igazából nem is a szaglási képességükkel van itt a probléma, hanem a gazdákkal és a nevelés tekintetében, hogy mennyire kérik tőle, hogy szagoljanak. Tehát azok a kutyák, amelyeket szagmunkával nem terhelnek, úgymond nem tanítanak, attól még a szaglásuk jó marad, csak ugye inkább az orr használatuk az, ami változik. Ezért az például, hogyha vadászkutyák révén azt látjuk egy városban, hogy egy magyar vizsla elmegy úgy a galambok mellett, hogy szinte kikerüli, az ugye egy vadász oldaláról ez szinte nem, teljesen elképzelhetetlen. Ugye a város kutya megtanulta, hogy a galamb az neki nem egy munkafeladat, ellenben a vadásszal, aki a vadász mellett van, nyilván ott nem galambokról van szó, hanem egyéb vadmadárfajokról, fáncán vagy fűr, ott viszont meg kell mutatnia, és azt az órát használva mutatja meg.
Te vadászként is működsz, kutyás vadászként is?
Igen.
Azt ott ez látni. Milyen helyzetben van most Magyarországon? Tehát lehet vadászni mindenféle kutyával, vagy csak speciális esetben?
Igen, a vadászat az olyan terület, ahol többféle típusú, több fajtát is használhatunk. Igazából nem fajta függő. Tehát egy keverék kutyával is nagyon szépen lehet vizslamunkánkat végezni. Nyilván azért a vadásztársadalom ragaszkodik, illetőleg a többsége ragaszkodik a fajta tiszta egyedekhez, bár azt is be kell vallanom, hogy a vadászok között vannak papír nélküliek, bár fajta tiszták, vagy éppen keverékkutyák is. Sőt, vannak olyan elképzelések is bizonyos vadászoknak a fejében, ahol két típusú kutyát, mondjuk egy magyar vizslát és egy német vizslát összekeverve egy keverékkutyával vadásznak, ami nem ördögtől való, nyilván ez sokkal mélyebb dolgokat feszeget, de nem csak a vadászatban, hanem esetleg a kutyának az egészségi állapotára vonatkozólag is előnyös lehet ez a dolog. Ugye most beszéltem az apró vadazásról, úgymond a vizsládásról, de lehetnek utánkereső kutyák is, ott is számos fajta, mint például az itt látható Beagle is lehet jó utánkereső kutya, bár ő egy kupó fajta, tehát neki nem az utánkeresés az elsődleges feladata.
Az utánkeresés az azt jelenti, hogy a vadász elejti a vadat, és a mondjuk lelővi a repülő fálcánt, és akkor a kutya keresi meg, ugye?
Nem feltétlen, tehát ugye igen, az is lehet egyfajta utánkeresés, de a klasszikus értelemben, mert utánkeresés az, amikor egy nagy vadat megsebesít, vagy éppen elejt a vadász, de elmegy a lövés helyszínéről, eltávozik a vad, akkor azt kutyával keresünk meg, és ennek a speciális munkának a megnevezése az utánkeresés.
És mit csinálnak még az erdőben a kutyák? Tehát így felhajtják a vadat, vagy ez már csak ilyen történelmi könyvekben szereplő
dolog? Nem. Fel is hajtják, ugye különböző vadászati módszerek léteznek. Ugye említettem az apróvadazásról, említettem a nagyvadvadászatról is, és ott is például a nagyvadvadászatnak az egyik típushoz a terelés, vagy éppen a hajtás, és ott úgy, ahogy mondtad, felhajtják a vadat. Ez a klasszikus kopózás. Magyarországon kopózni nem igazán, tehát nem törvényszerű, de ettől függetlenül azért külön. És itt például használhatnak különböző keverékeket is, ami nagyon szépen dolgoznak, és nem klasszikus vadászkutyák. Nagyon jó példa itt a terelőkutyák, tehát itt a klasszikus értelemben pásztorkutya területről a terelőkutyák nagyon jó példa a vadisznóhajtásnál, hiszen terelnek. Úgyhogy itt a vadászat szempontjából nagyon-nagyon széles körű a paletta. Nem azt a, viszont amit a rendőrség használ, azt mi nem igazán használjuk. Ez nyilván a munka ilyenségétől függ.
Ezt említetted, Tamás, hogy a rendőrségen reggel 8-tól délután 4-ig tart a kiképzés, de ugye ezt úgy képzeljük el, hogy megvásároljátok az egyéves kutyákat, és akkor azok ott a kiképzőkkel laknak otthon, vagy bent laknak egy kennelben. Hogy képzelje el ezt egy olyan ember, akinek sose látott kutya kiképzést?
Ez úgy működik, hogy maga, amikor van egy sikeres kiválasztási eljárás, és annak egy része egy nagyon komoly orvosi vizsgálat is, utána van egy nagyon hosszú megfigyelési idő, tehát 25 napot eltölt nálunk a kutyus, és akkor még kutyusnak nevezzük, mert még akkor még csak szolgálati kutya jelölt. És a 25 napos megfigyelés alatt azért mi azért állítjuk feladatok elé már a kutyát, és hogyha az is letellik, és hát jól sikerül a dolog, és megugorja azokat a szinteket, amiket mi szeretnénk, akkor megkezdődik a kiképzés a kutyának. A kiképzés a Dunakeszin történik, és a kutyavezető képzés is Dunakeszin történik, tehát ugye egy objektum, egy oktató, tehát annyiban úgymond más egy kicsit a nyugati világgal szemben, hogy mi a kutyát és a vezetőjét egyszerre képezzük. Tehát hozzánk teljesen kezdő kutyavezető érkezik, teljesen kezdő kutyával, ők találkoznak az iskolában, őket összebarátkoztatjuk, egy néhány hétig tartó kis úgymond szocializációs folyamatot követően már beleállítjuk őket kőkeményen a kiképzés minden egyes szegmensébe, és úgymond mi oktatók, nekünk az a dolgunk, hogy a kutyavezetőt irányítva velük együtt képezzük ki a kutyát, illetve a vezetőjét is. Ez azért alakult így ki nálunk, és akkor bent is laknak, tehát ez egy bentlakásos dolog. Éjszaka alszanak a kenelbe, a kutyák, a vezetők nem, tehát ők szobában pihennek, tehát ez fontos dolog, nem úgy, hogy, tehát, hogy külön alszanak, mert néha jó lenne együtt aludnának amúgy, és nem a kutya, nem a kenelbe, tehát viccet félretéve, de hogy ez azért jó dolog, ugyanis úgymond a rendőrség elvárja a kutyavezetőktől, hogy a kutyavezetővé válást követően már ők, amikor egy egységben dolgoznak, akkor a következő kutyát, amikor már kiöregszik a kutyus, akkor majd ő már ezt megpróbálja előnevelni, valamilyen szinten előképezni, és akkor így már a következő kutya kiképzése már egy picit úgymond könnyebb és egyszerűbb és rövidebb ideig kell, hogy tartson.
És mit csinálnak a kutyákkal a rendőrségen? A klasszikus dolgokon kívül. Igen.
Mit is csinálnak? Alapvetően ugye két részre lehet úgymond osztani, úgymond a kutyások munkáját. Van a közrendvédelmi, illetve a bűnügyi része a kutyásoknak. A közrendvédelmi része, ami az én feladatom inkább, az a járőr és a csapatszolgálati kutyák, ezek a klasszikus olyan járőkutyák, akik az utcán bűnmegelőzés és bűnüldözés céljából kint vannak és járőrök szájkosárban. Vannak általános rendőrkutyáink, az általános rendőrkutyáink ők olyan járőkutyák, akik már nyomkövető funkcióval is bírnak, úgymond lakottaten kívül tudnak nyomkövetni. Vannak csapatszolgálati kutyáink, akik úgymond a mérkőzés biztosításokon állnak helyt, hogy szükséges. Vannak közrendvédelmi speciális elfogó kutyáink is, akik úgymond egy ilyen bevetéstámogató egységeknek a speciális elfogó kutyái. Igen, illetve hát ezen túl pedig van még nekünk úgymond, ami kicsit furán fog hangzani, de úgymond kereső kutyánk is van, a robbanő kereső kutyák is ebbe a kategóriába tartoznak, tehát úgymond a tűzszerész szolgálatnak a, a kutyái. A bűnügyi szolgálati területen pedig van a klasszikus nyomkövető kutya, tehát ugye Kantor, ezt mindenki ismeri. Ez mellett vannak szagazamosító kutyák, kábítószerkereső kutyák, most már van pénzkereső kutyánk is. Ez mellett holtestrészkereső kutyáink is vannak, az annyira nem kedvelt szakirány azért természetesen. Úgyhogy eléggé szerte ágazó.
Akkor elég sok kutyája lehet a rendőrségnek.
Egészen sok van, bár azért csökkent több a létszámunk, de több száz, így van. Közel 400 kutyával dolgozunk jelenleg. De volt, hogy majdnem a duplája is volt a magyar rendőrségnél.
Azt a mindenit. És van rá igény, hogy ezt a részét, ezt átadjátok a munkátoknak, hogy...
Mármint, hogy van-e igény
kutyák igen, tehát hogy van-e nagyobb igény kutyák alkalmazására a rendőrségnél, mint mondjuk ahány rendőr szeretne kutyával dolgozni?
Hát Istennek ez egy kellendő szakma. Tehát egy olyan speciális szakirány a rendőrségen belül, ami izgalmas. Tele van misztikummal, tele van érdekességgel, illetve hát az egy ember és az állat kapcsolata szerintem alapból szenzáció. És azért egy ilyen kutyával dolgozni mindig izgi. Meg hát nyilván az kocsmában is jó hangzik, hogy van egy rendőr kutyám, nem? Tehát, hogy azért nem izgalmas, igaz. És, de minden viccet félretéve természetesen kellendő. Azt azért tudni kell, hogy hullámzó. Tehát vannak időszakok, amikor nagyon-nagyon szükség van bizonyos típusú vagy szakirányú kutyára, akkor azt úgy érezzük, hogy az úgy beindul, és akkor az megy. Aztán van, amikor stagnál, mindig megvannak ezek éppen az aktuális bűnügyi helyzet, vagy közrendvédelmi helyzet, ami nyilván nem rajtunk múlik, és akkor azt így követjük.
Hogyan lehet kiválasztani azt a kutyát, ami alkalmas feladatra? Most akár egy vadász honnan tudja, hogy az a kutya az jó lesz arra, amit ő szeretne.
Hát ez a kiválasztás, ez egy, mióta kutyázik az ember több ezer éve, ez azóta is egy fennálló és egy nem megválaszolt kérdés. Nagyon jó vizsgálatok születtek ezzel kapcsolatosan, és hagyj említsek az Egyesült Államokban kidolgoztak egy olyan kiválasztási folyamatot, amire azt mondaná az ember, így akár tudományos vizsgálattal kapcsolatosan is, hogy zseniális. A különböző korosztályban kéthetes, háromhetes, négyhetes, stb. Vizsgálják az alomtársakat, és pontozzák az adott héten különböző feladatokkal. Így persze van amelyik egyik héten egyik kölyök jobbat mutat, mint a másik, de ez fordulhat. És a végén egy pontrendszerben súlyozzák a kutyákat, és akkor az alapján eldöntik, hogy melyik a legjobb kutya, amit éppen érdemes lenne. Ennek a kiválasztási módszernek a valós sikeresség az 55%, tehát gyakorlatilag nem sokkal különbözik ugye attól a találom a kiválasztott kölyöktől, az ugye 50%. Én azt mondanám, hogy igazából az a legjobb, hogyha a kutya választja ki az embert. Tehát akkor van meg egy egyfajta kémia, ugye a kutya az órán keresztül választja ki a gazdáját. És valljuk meg őszintén, beszélhetünk itt igazából kiválasztásról, de egy alomkölyökből lehet, hogy nekem már csak egy marad a végén, amit én kiválasztatok, ez már nem is kiválasztás. Nekem volt egy olyan esetem, hogy egy kankutyát szerettem volna kiválasztani egy alomból, 7 kutya született és 6 szuka. Tehát abból választási lehetőségem nem volt. Még egy érdekes dolgot hagyd mondjak el, a vizsgálatunk során azt vettük észre, hogy általában a hölgyek jobban kiválasztják a kutyákat. Talán azért, mert a hölgyekben benne van az a genetikai kódolt tulajdonság, hogy a kölykök gyerekek felé vagy kölykök felé jobban érzékenyebbek, és ezt a kutyák is jobban megérzik. Úgyhogy szumma szumára én azt mondanám, hogy ha a kutya kiválaszt minket, azt kell kiválasztani, és nem pedig ahogy mi próbálgatjuk tudományosan megközelíteni. De ugye Tamás is említette, hogy ők egy éves korukban választják ki a kutyákat, tehát az már egy kifejlett, majd hogy nem egy érett kutyáról beszélünk, és ők megtehetik azt, hogy tudnak választani a kölyökkorban, ezt a kiválasztást nem lehet. Még egy dolog, ha elmondhatok ezzel kapcsolatban, hogy ugye így a kiválasztás sikerességét nem tudjuk előre. Egy viszont nagyon fontos, hogy mindig a kiválasztás az 8 és a 12 hetes korszakba kerüljön. Ezt többször bebizonyítottuk, hogy ennek lényeges ez a kiválasztási módszer.
Mi történik akkor a kutyákkal?
Ha kicsit beszélünk, hogy a kutyának az őse a farkas, és ugye ebben az időszakban van a farkas kölykök, és amikor ugye a kijönnek az oduból, és már korábban ott vannak, és aki ott az odu környékén vannak, azok falkatársak. És 8-12 hetes korukban kezdik elhagyni az adót nagyobb távolságra. És akkor hiába találkoznak fajtatársakkal, de ő már nem a falka része. Tehát erre próbáljuk rávetíteni a kutyának a kiválasztási folyamatának időpontját is, hogy valószínűleg azért ekkor a legsikeresebbek. Ezt vizsgálták is egyébként, hogy figyelték, hogy 5-6-7-es korban kiválasztott kutya, 8-12-7-es korban kiválasztott kutya, és 18-20-7-es korban kiválasztott kutya is. Kábszeres munkára végezték ezt a vizsgálatot. Több száz kutyáról beszélünk, és az a kutya, amelyik 8-12-7-es korban lett kiválasztva, annak a 80-90%-a megfelelt a munkára, ellenben az alatta is felette lévő időpontban kiválasztott kutyáknak pedig csak a 30-40% körüli mennyisége.
Máté, a budapesti különleges mentőknél dolgoztál te dr. Pannival a kutyusoddal. Hogy kerültetek oda, vagy hogy jött az, hogy ti mentésekben szeretnétek részt venni?
Hát nem nagyon szerettünk volna, annyi, hogy mi elkezdtük erre a kutyákat képezni. Volt egy angol véreb, akit én kezdtem kiképezni, a Bruce, ő már nem él. Elsősorban ez az ő pályája volt, tehát neki próbáltunk valami sportot találni, és hát így, hogy már azért voltak sikeres keresések, hogy minden hétvégén, de volt, hogy hétközben is azért mentünk, erre alakult egy kis csapat, aki többnyire ilyen hobbi kutyások, csak gyakorolgattuk ezt, és akkor egyszer csak jött, hogy figyelj csak, és eltűnt egy ember. És esetleg nem akarjátok megpróbálni. Tehát a mentrailinges munka, ha nem gyakorlásról van szó, akkor sok esetben nem eredményes. Tehát például, hogyha az eltűnt ember az felszáll egy buszra, vagy beszáll autóba, akkor nyilvánvalóan nem tudják a kutyák tovább követni a szagnyomukat, illetve hát a másik, ami kicsit morbid, de hogyha elhalálozik ugye az emberünk, akkor megváltozik a szaga, tehát hogy akkor ott már megállnak a kutyák, és igazából nem mindig van sikerélmény ugye így a munka végén, meg ha van sikerélmény, az sem mindig úgy éli meg az ember, hogy az feltétlen bárki normális ember sikerélménynek élné meg, de mégis a kutyával el kell hitetni, és meg kell dicsérni, mert szuper, mert jó munkát csinál, csak úgyhogy igen.
Tehát a kutyát ilyenkor a sikerélmény motiválja?
Igen, én fontosnak tartom azt, hogy minden munka végén legyen sikerélménye a kutyának. Úgy hallom, Pannika is.
Ja, most ezt a munkát ő annyira nem tartja élvezetesnek, úgy tűnik.
Igen, ő most csinálna bármit, csak ne kelljen itt tücsörögni. Úgyhogy, de visszatérve erre a kölykös dologra, szerintem az, hogy szimatolós fajta, egy keverék kutyából is lehet nagyon jó szarvasgombász kutya. Én nálam volt mentett beagle alom, tehát nem kellett volna megszületniük, de hát megszülettek, mire elhoztuk a mamit. És én azt néztem a kicsiknél, kiskorban is ugye nálam nevelkedtek, hogy melyik az, amelyik szimatolósabb. Itt kiskorban nem nagyon tudnak a kutyák koncentrálni, 2 hónaposan se, de melyik az, amelyik fogékonyabb arra, hogyha eldugok egy jutalomfalatot, hogyha megkapja egy párszor, és utána úgy, hogy nem látja, eldugom. Én ez alapján választottam a második kutyámat, a Penit, aki szintén beagle. De valóban nem lehet elkezdeni a kiképzést. Én azt mondom, hogy fél éves korba játékként be lehet vezetni, de 1 éves kor előtt nem érdemes, és addig se érdemes nagyon elkezdeni szarvasgombászni, amíg a tök alapengedelmes dolgok nincsenek meg. Tehát amíg pórázról nem elengedhető, vagy minden kutya elengedhető pórázról, csak hogy behívható-e. Tehát igen. Illetve, hogy én azt mondom, hogy jutalomfalatta motiválható legyen. Vannak aportos kutyák is, tehát aki beaportírozza a szarvasgombát. Tanítás kérdése, én nem szeretem, mert ugye én nagy gurmán vagyok, de nem szeretnék egy olyan szarvasgombát tenni, ami előtte egy kutya szájában járt. És hát ki tudja, hogy előtte a kutya szájában még mi járt, tehát úgyhogy én ilyen szimatolós kölyköket kerestem mindig, meg ami nyugodt.
És nektek ez egy nyugdíjas állás volt az ember, meg a nyomkeresés után, ez a szarvasgomba keresés, hogy valamivel azt a feladatot ezt pótold?
Nem, ez lett így a fő irány, és hát Pannika már 12 éve szarvasgombászik, tehát ez lett a fő irány, azokat így kipróbálgattuk, csinálgattuk, de olyat kerestünk, ami, ami nekem is és a kutyának is sikerélményt jelent. Az a helyzet, hogy mindenki azt hiszi, hogy a szarvasgombászás az egy hihetetlen aranybánya, de a klímaváltozással egészen lecsökkent ezeknek a szarvasgombász területeknek a mérete. Ugye a szarvasgomba az egy gyökérkapcsolt faj, egy mikorhiza, tehát önmagában nem életképes, a fák gyökerével él együtt, támogatja, vitalizálja a fát, és abban a pillanatban, hogy a fának valami baja van, konkrétan mondjuk szomjazik, abban a pillanatban ledobja magáról a mikorhiza képzőt. Tehát elég sokan adták vissza az utóbbi időben így a szarvasgombászás mint megélhetést.
Én mondjuk egy szarvasgombász kutyánál biztos, hogyha eltűnnek a szarvasgombák, azért még lehet valamit keresni, de mi a helyzet a rendőrkutyákkal? Ők nyugdíjba mennek egyszer csak, vagy csak nem használjátok őket már egy idő után, és ott élnek veletek a kiképzőközpontban?
Mindig szoktuk mondani, mi sose használjuk őket, mi mindig csak alkalmazzuk. Ez egy fontos dolog amúgy, és mindig szeretjük kijavítani az embereket. Igen, elmennek nyugdíjba. Ez egy érdekes helyzet nálunk, ugyanis a rendőrségnél a szolgálati kutya, a szolgálati ebbe az egy vagyontárgy. Mivel egy értéket képvisel, ezáltal úgymond vonalkóddal ellátott vagyontárgy, mint egy asztal csip, és akkor megvan. És a végén természetesen úgy tudnak nyugdíjba menni, hogyha ezt úgy hívják, hogy leselejtezik. Ennek egy ilyen szép szakszava van, de ezt nyilván ezt egymás között ugye elmondjuk, de ugye nagy nyilvánosságot ezt titkoljuk, és akkor azt mondjuk, hogy nyugdíjba megy. De viccet félretéve, alapesetben mi is így hívjuk, hogy nyugdíjazzuk a kutyákat, de feketén-fehéren selejtezzük a kutyákat. 9. életévét betöltve automatikusan elmehetnek a jelen szabályozó értelmében a kutyák nyugdíjba. Ez azt jelenti, hogy betölti a 9. életévét, akkor holnaptól már úgymond nem minősül szolgálati kutyának, hanem elment nyugdíjba, és a selejtezési eljárást követően beárazzák úgymond a kutya úgymond nyugdíjas értékét, ez néhány ezer forint, és akkor a kutyavezető úgymond a rendőrségtől megvásárolja ezért a néhány ezer forintért cserébe a kutyust, és elviszi haza. Ez az esetek 99%-ában az így is történik, a maradék 1%-ában van lehetőség nálunk a Dunakeszin az objektumban úgymond a kutyának lejönni a maradék kis életét, ami néha elég hosszú is azért, azt tudni kell. Van nekünk gondozó személyzetünk, akik állatgondozói beosztásban vannak nálunk, az a dolguk, hogy a bent lévő kutyusokat megfelelő módon kezeljék, gondozzák, sétáltassák, szeressék őket, és akkor hát így ér véget a kis pályafutásuk. Mondom, minden rossz gondolat megfordul az emberek fejében, nem bántjuk őket, tehát hogy azért, de azért tudomásuk kell lenni, azért vannak olyan kutyák, akiket nem lehet hazavinni, mert most is vannak olyan kutyák, akik nem otthon élnek a családban. Azért el kell gondolkodni, hogy 8. kerületi panel lakásban egy vérmes járő kutyát, aki tényleg arra van, hogy azt azért úgy nem biztos, hogy hazavinni az ember 10 évesen, azért, hogy a 3 éves gyerek mellett otthon legyen, hisz a tartási feltételei sem biztosítottak, mert ugyanis addig, ameddig egy civil ember a civil kutyáját idézőjebb úgy tartja, ahogy akarja, addig azért egy szolgálati kutya otthontartása nagyon szigorú szabályokhoz kötött.
És a szolgálati kutyák gondolom elvárnak bizonyos körülményeket az előző, tehát hogy az életük előző részével kapcsolatban akár a kiképzésnek valami lecsengetését, hát vagy feladatokat, tehát hogy azért erős ösztönökkel bírnak ők.
Hál' Istennek, igen, ez a bekerülés alapja, így van. Hát valamilyen szinten lecsengenek, nagyon kevés kutya megy 9. életévét nyugdíjba, tehát hogy vagy hamarabb mennek el, de az más, az valami, vagy egy idegrendszeri probléma, vagy pedig egy egészségügyi probléma szokott előfordulni, amikor előbb elmennek nyugdíjba szegények, mert ugye ők bármikor előfordult bármi. De az a kutya, amelyik 9. életét már megközelíti, azok általában azért elbillennek még egy évet, és akkor van lehetőség ilyenre. Tehát, hogyha a kutyavezetője, meg mi oktatók, illetve az állatorvos is úgy gondolja, hogy a kutya még alkalmas további feladatra, akkor még maradhat szolgálatba, de akkor már általában így kivezetik őket a kollégák szépen, és akkor már mit csinálnak, már mellé nevelik a következő kutyát, akkor mellett ott a kis fiatalabb kutya, és akkor már szépen kivezetik az öreg kutyát, és akkor ő meg megy haza. És akkor utána ők igazából tényleg jellemzően elmennek tényleg klasszik nyugdíjba. Tehát utána már nekik nincs dolguk otthon, ők örülnek, hogy otthon lehetnek. Otthon
elfáradnak?
Elfáradnak. Hát nekik azért van dolguk addig bőven. Van dolguk.
Az egyetemen is dolgoztok kutyákkal, gondolom a vizsgálatok során. Oda milyen kutyákat visztek magatok, a sajátot? Vagy vannak erre olyan ebek, akik erre alkalmasak, és ott vannak talomban?
Általában a saját kutyákat, és ugye a vizsgálatokban résztvevő kollégáknak diákoknak, akár általában azok jelentkeznek ezekre a munkánkra, akik kutyával rendelkeznek, és az ő kutyáikat használják, ez teljesen széles körű a terelő kutyától kezdve a vadászkutya, vagy éppen akár még a szolgálati típusú kutyáka is megjelennek. Ugye csak példának okáért legutóbb pár éve csináltuk az ilyen emberi tüdőrákos megbetegedésnek a vizsgálatát kutyákkal, és ott az angol vérettől kezdve a border collie, de a keverék kutyánk mind megtalálható volt, és igazából ezek a szagmunkák, ezek, ha rendes orral rendelkeznek a kutyák, és nem ezek az a gyakorlatilag fogalmazta, hogy az arcvonalába...
Igen, vissza van nyomva a fejesítjába az orra.
Ott igazából bármilyen kutya megfelel. Tehát amit mi kívánunk a kutyától, azt ők bőven tudják teljesíteni. Tehát egyszerűen nem tudjuk elképzelni, milyen dimenzióban képesek ők szagolni. Ezt belegondolunk abban, hogy általában mindig az embernek ugye a legfőbb látás, vagy a legfőbb érzékszerve az a látás. És ugye kettő típusú receptor sejtel rendelkezik, hogy ezek a pálcikák és a csapocskák, el tudjuk képzelni, milyen információ áradatot kapunk. Na most a kutyának az orrába 1024 típusú, tehát 1024 fajta receptor sejt létezik.
És abban csak egy a csap, nincs. Egy a pálcika.
Emberi elme nincs, csak el tudja képzelni, ilyen variációban mire képesek.
Ezt hogy lehet vizsgálni?
Hát ezt nem tudjuk vizsgálni. Tehát, mint ugye említettem, igazából az emberi elme erre kevés, hogy ez ekkora variációban tudjon gondolkodni. Persze vannak hasonlatok, hogy hogyan lehetne a kutyának a szaglását igazából érzékeltetni. Ezek valószínűleg jók is, de még akkor sem közelítik meg, hogy a kutyának a képességeit. Tehát elképesztő, hogy ő egy egyszerű szippantásból, szaglásból mire képesek következtetni. Tehát egészségi állapottól kezdve az, hogy merre jártunk, nem véletlenül van az, hogy hazamegyünk, és a kutyánk egyből a nadrágunk szárát szagolgatja. Ő ezt szépen leveszi, hogy másik kutyánál voltunk. Vannak olyan fajták egyébként, amelyek vadászkutyák tekintetében is, akik ilyen sértődékenyebbek, és akkor bizony azt jelzik is a gazdája számára, hogy hát miért nem velem voltál, ha már kutyával voltál. Úgyhogy zseniális műszer van ott az orrukban, és hát ezt próbáljuk csak kihasználni, de mint említettem, elképzelhetetlen az emberi elme számára, hogy mire képesek ez a műszer.
Vannak olyan fajták, amikkel könnyebb dolgozni együtt, vagy tulajdonságfüggő?
Vannak olyan fajták, persze, jellegzetes, hogy a tofi milyen munkára akarjuk őket fogni. Ha csak a szaglásnál maradunk, nyilván vannak olyan kutyák, amelyek eleve szaglósabbak, de nem azt szeretném ezzel mondani, hogy a többi kutyának rossz az orra, hanem inkább ők arra tenyésztették, hogy jobban használja az orrát. De széles körű. Tehát általában nem tudnék, és most megint csak a normális orrú kutyákról beszélek, nem tudnék olyan kutyát mondani, aminek rossz a szaglása. Tudnék, nem létezik az emberi műszer, ami azt az érzékenységet tudná hozni, amit a kutyának az orra.
Említetted az elején a vizslát, aki a városban a galambot nem nézi meg. Jellemzőbb ez a kutyákra, hogy azok az ösztönök tényleg eltűnnek belőlük, amikre tenyésztettek, amikre szelektálták őket? Mindenféle kutyafajtákkal találkozol, és más szemszögből látod, mint akár egy tenyésztő, akár egy kutyás ember, akár egy kiképző, hogy a te oldaladról is látszik az, hogy valahol itt eltűnnek ezek a tulajdonságok a kutyákból?
Abszolút, és erre nagyon komoly vizsgálatok is vannak. Tehát azt elmondhatjuk, hogy ha egy bizonyos típusú kutyát 5-6 generáción keresztül nem arra használják, amire őket kitenyésztették, akkor eltűnhet ez a képesség. Ami azért szomorú, mert több generáción keresztül építették ki egy kutyában azt, hogy bizonyos kutya azt tegye, amit tegye, viszont lerombolni ezt, amit felépítettek a tenyésztők, vagy éppen a fajtát megálmodók, az sokkal könnyebb. És igen, látható, ezért van az, hogy a városi kutyák, akik nem arra, tehát nem vadászatra használják, nyilván a galamb az már nem nagyon érdekli, hogy a mellékelt példánál maradjunk. Ugyanakkor nem véletlenül van az, hogy bizonyos fajtákat a bizonyos munkacsoport képviselői, most emberekről beszélünk, nem szívesen engedik ki a kezükből. Látható például a magyar vizsgálás, ugye, hogy azok a munkavonalak, amelyek vadászoknál keletkeznek, úgymond ott tenyésztik, ott azok megvannak bennek azok a képességek, amit elvárunk tőle. Ellenben a városi kutyatartásnál, ahol nem használják ezeket a képességeket, igen, látható, ez a bizonyos, nevezzük showvonalnak, mert ugye általában két irányban indul el a tenyésztés. Már amennyiben tenyésztésről beszélhetünk, ez külön téma is nagyon-nagyon-nagyon széleskörű téma, de itt a más említette is, hogy tenyésztőktől és szaporítóktól vásárolnak kutyát. Visszatér az eredeti kérdésedre, azért egyede válogatja, hogy ő mire képes. Én azt gondolom, hogy sok olyan kutya van, amit ugye a kollégán is említette, hogy hogyan választotta ki a kölyköt, de nagyon sokszor nincs az a szituáció, nincs az a lehetőség, hogy én választhassak. És belekerülök egy hozott anyagból kell dolgoznom. Itt, mint említettem, hogy a szaglás egy olyan terület, amit nem tudunk überelni, és igazából a kutya képességei hordozzák. Itt a kulcs faktor az, hogy mennyire tudom motiválni a kutyát arra, hogy ő használja az órát, vagy éppen azt csinálja meg, amit szeretnénk. Nyilván a rendőrségnél van egy bizonyos kiképzési módszer, annak nyilván vannak változatai, de ott megkövetelt, hogy bizonyos időn belül ki lehessen hozni a kutyából azt, amit szeretnének látni, holott, amit ők is lehetnek, lehet, hogy ki lehetne hozni belőle, csak sokkal nagyobb munkával, ez viszont már nem éri meg a rendőrségnek, de ez a vadászatnál is megvan, meg a szarvasgombászoknál is megvan. Úgyhogy én nagyon sok olyan kutyáról tudok, amit valamilyen szinten kiselejteztek, átkerült egy másik gazdához, sőt, még a rendőrségen belül is tudom, elnézést, hogy mondom a témátokat, csak én kapcsolatban vagyok a rendőrséggel is, hogy egy bizonyos kutya dolgozik egy kollégájukkal, és nem hozza azt a formát, amit szerettek volna, viszont átvesz egy másik kolléga, és gyönyörű szépen dolgozik nála. Nyilván ezek szélsőséges dolgok, de létező dolgok. Tehát sok olyan kutyával tapasztaltam már, hogy amit valaki kiselejtezett, valaki máshoz került, más módszerekkel, más motivációs képességekkel rendelkezett az emberke, és gyönyörű szépen dolgozik náluk.
Igen, hát azért ez az 5-6 generáció, hogyha belegondolunk, akkor ez 1-2 évtized, tehát hogy nem egy olyan hosszú idő. Úgyhogy valószínűleg az van, hogyha szeretnénk továbbra is munkára, feladatra használni kutyákat, akkor tényleg oda kell lépni, és figyelni kell arra, hogy meglegyenek azok a csapások, ahol erre még figyelnek a tenyésztők.
Abszolút.
És erre gondolom, hogy van akarat. Így az utolsó kérdésnek így feldobnám, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy van rá akarat, hogy ezt megőrizzék? Elég szomorú arcok.
Az én privát véleményem az mindig az, és nagyon sok állatvédelmi előadást tartok gyerkőcöknek, felnőtteknek is. Mindig el szoktam mondani, hogy egy kutyatartó nagyhatalom vagyunk, ami egy nagyon rossz dolog, sajnos. Úgyhogy jön is a válasz. Tehát amelyikünk dolgozik kutyával, azt gondoljuk, hogy sajnos. Tehát én házőrző kutyát nem tudom, mert ha valaki azért tart otthon kutyát, hogy házat őrizzen, én ott rosszul vagyok. Nem. Ha nincs feladata egy kutyának, teljesen mindegy. Tehát a repertoár, szoktam mondani, a dog dancingtől az emberkeresésig bármit lehet csinálni, csak csináljon és dolgozzon a kutyájával, akkor annak van értelme, és amiről beszélgetünk, akkor a kutya fejlődik, és az egyed megmarad, a tulajdonságok megmaradnak. Azzal, hogy mi idézőjelben enyhén gyarlóként megpróbáljuk úgymond ezeket a kutyákat teljes mértékben beállítani sorba, ezzel önző módon egy kicsit elvesszük ezeknek a kutyáknak a jövőjét, és teljesen egyetértek, amit mondasz, mert nem szabad őket elveszíteni. Ezeket tényleg nagyon nehezen alkották meg ezeket a kutyákat, és azért nem lenne szép, hogyha ezen dolgoznánk, hogy ez nem így legyen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem ez a tökéletes végszó volt most itt, hogy vigyázzunk ezekre a kutyafajtákra, vagy nem fajta tiszta kutyákra, de a tulajdonságaikra. Nagyon szépen köszönöm Milus Mártának, Hajdú Tamásnak és Újhelyi Tamásnak, hogy velem voltak itt a Dogs Podcast 6. adásában. Sziasztok! Köszönöm szépen!
A műsor a Béton partnere.